Istenünk igéjét Máté evangéliumából hallgassuk meg, a 19. fejezet 13. versétől a 15. versig terjedő szakaszból.
Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban megdorgálták őket. Jézus pedig így szólt: engedjétek hozzám ezeket a kisgyermekeket, és ne tétsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. És kezét rájuk tette, majd eltávozott onnan. Eddig Istenünk igéje, gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus, dicsérünk téged azért, hogy összegyűlhettünk a te házadban. Dicsérünk téged az ünnepért, hogy új évet kezdhetünk. Te ismered a mi nyarunkat, te ismered a mi elmúlt tanévünket. Gyermekeknek, diákoknak, szülőknek, tanároknak, nagyszülőknek. Te tudod azokat a hibákat, azokat a problémákat, amiket vétettünk. Könyörgünk most, hogy áldjad meg az előttünk levő tanévet, hogy tudjunk új erővel, és te rád figyelve nekivágni. Könyörgünk most a te igédért, add, hogy a te szent lelked segítségével ezt megérthessük, és majd e szerint élhessünk. Amen.
Bocsánat, örömüzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom. Az 51. fejezet 6. verséből: emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhulnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Amen. A 119. Zsoltár 5. versét énekeljük el. Beszéld meg, mit tégyenek az ifjak. A Máté evangéliumából, a 19. fejezet 14. verséből következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Jézus pedig így szólt: engedjétek hozzám ezeket a kisgyermekeket, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit tanévnyitó istentiszteletünkön, és nagy az örömöm, hogy megtelt ennyire a templom, és tudom, hogy még odaállt a gyülekezeti teremben és a karzatokon is ülnek emberek. Nagyon jó látni, hogy az év kezdésére újra összegyülekeztünk, újra együtt vagyunk Budapesten, elkezdjük a munkát, elkezdjük a hittanórákat, és ehhez Istentől kérünk mindannyian erőt. A mai istentiszteletünkre egy olyan igét választottam, amely abban segít minket, hogy megértsük a hittan oktatásnak a menetét. Nem fizikai értelemben, nem arról fogok beszélni, hogy kik a hitoktatók, mely iskolákba mennek el, megyünk el, pontosan hány gyereket tanítunk, és mi a tanmenetünk, nem erről beszélek, nem ilyen értelemben szeretnénk most a hittan oktatásba belelátni, hanem abba a szellemi mozgásba, amiben mindannyian benne élünk, egészen kisgyermekkorunktól fogva. Abba, ahogyan elindulunk abból az állapotból, hogy még nem ismerjük az Istent, és eljutunk odáig, hogy vele járunk, és úgy döntünk, hogy őt szeretnénk követni. Ennek a szellemi küzdelemnek, harcnak, mozgásnak, ennek egy kis része a hittanóra, ennek a menetébe szeretném, hogyha Isten igényének a segítségével most mindannyian egy kicsit jobban belelátnánk. Nem azért tartjuk ezt fontosnak, mert most szeptember eleje van, és benne van a missziói munkatervben, hogy ma pedig tanévnyitó istentisztelet lesz, hanem azért, mert ez mindannyiunk ügye. Szükségünk van mindenkinek az imádságára, az erejére, hozzájárulására ahhoz, hogy ebben a harcban győzelemmel vehessünk részt. Öt dologról fogok ma beszélni, ahogy ezt a testvérek látják is a kiosztott lapokon, és majd látni fogják a kivetítés során is. Öt darab ige részletet emeltem ki, és ezek kapcsán fogok beszélni arról, ami ott és akkor történt Jézus korában, és arról, ami itt és most történik a mi korunkban. Az egyik ilyen idézet rögtön a legelső, kisgyermekeket vittek hozzá. Talán lehetne azt mondani, hogy ez volt az első keresztény hittanóra, amire elvittek gyerekeket. Jézus korában ez volt az első keresztény hittanóra. Nem úgy kezdődött ez, hogy a gyerekek gondoltak egyet, hogy menjünk el Jézushoz. Hát a gyerekek abban az időben még semmit nem tudtak Jézusról, ők csak arról tudtak, hogy most már süt a nap, szeretnék kimenni játszani. Ők még csak erről tudtak, de a szüleik már hallottak Jézusról, kézen fogták a gyerekeket, és azt mondták, hogy gyere, elmegyünk hozzá, hallgass meg, mit mond a bácsi. Ma is így történik a hittanórára való járásnak a kezdete. Egyik elsős gyerek sem úgy ébredt fel, szeptember 1-e van, eddig óvodás voltam, most már iskolás vagyok, kíváncsi vagyok rá, hogy milyen óráim lesznek, de abban biztos lehetek, hogy hittanórára fogok járni, mert én szeretnék. Hát egyetlen elsős gyerekben sem fogalmazódik meg így a gondolat, mindig van valaki, aki elviszi őt Jézushoz, elviszi őt a hittanórára. Hát kik azok, akik elviszik a gyermekeket hittanórára? Nem olyan egyértelmű a válasz. Lehetne azt mondani, hogy a szülők. Sok esetben valóban a szülők hozzák el, viszik el a gyermekeket hittanórára. Olyan szülők, akik hitben járnak, ők maguk is járnak templomba, olvasnak Bibliát, és azt szeretnék, hogy ebben gyermeküknek is része legyen. Ők fogják magukat, kitöltik a lapot, hogy szeretném, ha gyermekem hittanórára járna. Vannak olyan szülők is, akik nem járnak ugyan hitben, de a keresztény erkölcsöt azt annyira szimpatikusnak tartják, hogy elküldik a gyereküket. Fiam, tanulj egy kis jó modort. Hát lehet, hogy ezt kicsit szebben fogalmazzák meg, de a lényeg ez, hogy én szeretném, ha a gyerekem nem egy égetnivalóan rossz kölyök lenne, hanem valamit azért mégiscsak tanulna. És ők is elküldik a gyereküket. Tehát sokszor ilyen szülői indítatás áll a háttérben, de hadd mondjam el saját tapasztalatból, hogy ez csak a fele a dolgoknak. A gyerekeknek a másik felét a többi gyerek hívja. Mert azt mondja, hogy én már voltam hittanórán, olyan jó dolgokról van itt szó, gyere el te is. Vagy én már voltam hittanórán, és képzeld el, hogy ez a tanár odafigyel rám. Neki nem csak a 25-ből egy vagyok, akinek majd dolgozatokat kell írnia, meg le is kell zárni majd évvégén, nem, odafigyel rám ez a tanár, és szeret engem, és megkérdezi, hogy hogy vagyok. Tehát sokszor a gyerekek ezeket a pozitív dolgokat elmondják a hittanóráról, és emiatt jönnek a többiek is. Egy kicsit viccesebb eset volt, amikor gyerekek úgy hívogatták a többieket, hogy képzeld el, legutóbb egy olyan történetet hallottunk, ami hát fantasztikus volt, Dávid és Becsabé története. Megjegyzem, ezek ötödikes gyerekek voltak, akik már kicsit kinyílt a szemük a másik nemre, és hallották, hogy itt micsoda paráznaságokról lehet tanulni, és eljött az egész osztály a következő órára. Hát Isten fel tudja használni még ezeket a dolgokat is arra, hogy elhozzon gyerekeket hittanórára. És van egy harmadik indítatás is. Van olyan, amikor valakinek a szülei nem keresztjének, a gyerekek különösebben nem hívogatják őket hittanórára, mégis eljönnek. Azt gondolom, hogy van Istennek ilyen titokzatos munkája, mintha csak elküldött volna egy angyalt és egy gondolatot sugalt volna általa a gyermeknek. Eddig egy ilyen gyerekkel találkoztam, megkérdeztem tőle, hogy miért jöttél hittanórára, ez valamikor év vége felé volt, és azt mondta, hogy amikor ő nagyon kicsi volt, hát még kisebb, mint most, akkor ők nagyon szegények voltak. nem is volt igazából hol lakniuk, mindig a legolcsóbb albérletet tudták csak kifizetni, és a szülei egy bizonyos pillanatban úgy döntöttek, hogy imádkozni fognak, hogy legyen egy lakásuk. És hát sem előtte, sem utána én nem tudok róla, hogy ők imádkoztak volna, de ezt az imát elmondták, és valamikor lett lakásuk. És ez a gyerek úgy gondolta, hogy ez nem véletlen. És hát emögött biztos, hogy egy ima meghallgató Istennek kell állnia. Tehát kisgyermekeket vittek hozzá, Jézus korában a szülők, ma a szülők, a többi gyerek, sokszor úgymond angyalok kézen fogva viszik hozzák a gyermekeket Jézushoz. A következő ige, amit szeretnék kiemelni, az így szól, rájuk szóltak. Hát Jézushoz eljutni első ránézésre nagyon könnyű, vagy első hallásra nagyon könnyű, valójában ez nem egészen így van. Mindig vannak emberek, akik odaállnak az úton valahova, ide-oda, és mint egy stopptáblát tartanak elénk, hogy eddig és ne tovább, fordulj vissza. Nagyon érdekes, hogy ebben a történetben, amit felolvastunk, nem a rossz, gonosz farizeusokról és írástudókról halljuk azt, hogy ők el akarták távolítani a gyermekeket Jézus közeléből, hanem a tanítványokról. A tanítványok mondták azt, hogy na ácsi, gyerekek ide nem jöhetnek. Hát miért mondták ezt a tanítványok? Talán azt gondolták, hogy a gyerekek úgysem értenének semmit? Hát emiatt nem fedtek volna meg egyetlen gyermeket sem. Hát ha nem érti, az, hát akkor legfeljebb nem érti, ez az ő problémája. De emiatt nem feddenek meg senkit. Talán attól tartottak, hogy a gyermekodni-skodni-skodni fognak? Hogy a többiek majd nem fogják érteni Jézus szavát? Ez sem állja meg a helyét, abban az időben a gyermekek sokkal tisztelettudóbbak voltak, mint ma, bár örömmel konstatálom, hogy most is elég nagy a csönd, és mindenki hallgatja, amit Isten üzen nekünk. Emiatt sem volt okuk a tanítványoknak elküldeni a gyermekeket. A helyzet az, hogy ezek a tanítványok dicsőségre vágytak. Úgy álltak Jézus mellett, mint egy király mellett annak miniszterei, és örömmel konstatálták azt, hogy micsoda áhítatos csöndben hallgatja mindenki Jézus beszédét. Hát ez a dicsőség, aminek a középpontja Jézus, azért ebből a dicsőségből ránk tanítványokra is hull valami, hiszen mi vagyunk a hozzá legközelebb álló emberek. És amikor ezek a tanítványok meglátták, hogy jönnek a gyerekek, akkor valószínűleg azt gondolták, hogy hát most ebből a nagy magasztos beszédből egy óvodai foglalkozás lesz. Hát egy dicsőségre vágyó embernek ez nem olyan nagy kilátás. És ezért próbálták a gyerekeket minél hamarabb elvinni, elküldeni Jézus közelébe. Kik azok, akik ma sokszor el akarják küldeni a gyerekeket Jézus közelébe? Hát majdnem ugyanarról a csoportról van szó, akik küldik is őket. Sokszor éppen a szülők azok, akik hátráltatják a gyerekeket. Azt mondják, hogy ez vénasszonyos mese, ami a hittanórán zajlik. Én a szocializmusban nőttem fel, nincs Isten. Ilyen butaságokat akarsz te hallgatni? Inkább menj és focizz egy jót. Hát ha egy gyerek ezt hallja otthon, akkor rögtön nem szimpatikus neki a hittanóra. Volt már ilyen gyerek, akivel én magam találkoztam, nem járt hittanórára soha, de megtudta, hogy én vagyok a hittantanár, egy másodikos kis gyerekről van szó, épp hogy írni tanult még csak meg, de azért hozzátette, hogy hát azért ő tudja, hogy a tudomány azért az Isten ellensége. A tudomány bebizonyította, hogy nem létezik Isten. Ezt hallotta otthon, ez vénasszonyos mese. Sokszor a többi gyerek tartja vissza a hittanosokat. Te még mindig hiszel ezekben a mesékben. Az odáig rendben van, hogy óvodás korodban olvasgattak ilyesmit, de hát most már iskolás vagy. Még mindig hiszel ezekben? És volt már olyan, hogy egy tanár tartotta vissza a gyermeket, arra hivatkozva, hogy neki sokat kell tanulnia. Ő nem mehet el délután hittanórára, neki több tanulásra van szüksége. Tehát néha ezt tapasztaljuk, hogy jönnének a gyerekek, de vannak ilyen akadályok, akik megakadályozzák őket. Akár fizikailag, hogy nem engedik el őket, akár lelkileg úgy, hogy meggyőzik, hogy ez mégsem helyes. A harmadik ige, amit kiemelek, az Jézusnak a mondása, ne akadályozzátok. Képzeljük el a következő jelenetet. Megyünk az utcán, előttünk szintén valaki ott gyalogol, és egyszer csak összeesik. Oda megyünk hozzá, de nem tudunk vele kezdeni semmit, mert láthatóan elájult, valami nagy problémája van. Valaki szól a mentőknek, mentősök hamar kiérnek, kiszállnak az orvosok, letérdelnek hozzá, és már éppen neki kezdenének az életmentő beavatkozásnak, amikor egyszer csak valaki odarohan, és szétveri onnan az orvosokat. Hát nem kell sok képzelet ahhoz, hogy kitaláljuk, hova zárják be az ilyen embert egy ilyen cselekedet után. Hát az ilyen ember nem normális, az ilyet a diliházba kell bezárni. Hát hogy lehet megakadályozni az orvosokat, hogy megmentsék valakinek az életét? Ez olyan egyértelmű mindannyiunk számára. Mégis amikor azzal szembesülünk, hogy bizonyos gyerekeket vissza akarnak tartani a hittanórától, akkor megemeljük sokszor a kezünket, hogy hát jó, van ilyen, ő egy más háttérből érkezik. Holott ugyanez az eset. Hát ezen a gyermeken egy valaki segíthet, Jézus Krisztus. Ő az az orvos, aki megmutathatja neki a gyógyulás útját, a lelki gyógyulás útját. Mert egy gyermek aranyos ugyan, de akkor is bűnös, akkor is bűnbocsánatra van szüksége, és ezt egyedül Jézustól kaphatja meg. Ha valaki megtiltja egy gyereknek, hogy hittanórára járjon, az tulajdonképpen az életét veszélyezteti. Ezért van az, hogy amikor Jézus meglátta, hogy a tanítványok el akarják küldeni a gyerekeket, akkor nagyon határozottan rájuk szólt, hogy ezt ne tegyétek. Ne akadályozzátok, engedjétek őket hozzám. És ez ma is így van. Olyan jó, hogy a tanítványok megfogadták Jézusnak a szavát, engedelmeskedtek neki. Jézus ma is ezt mondja az embereknek. És ha valaki kitart amellett, hogy már pedig ő nem engedi el a gyerekét hittanórára, az szembesüljön vele, hogy Jézus haragszik az ilyen emberre. Azért haragszik, mert veszélyezteti egy gyermeknek az életét. Láttuk Jézust haragudni az evangéliumokban. Két esetet hadd emeljek ki. Egyszer azt olvassuk, hogy együtt voltak egy zsinagógában, és ott volt egy beteg ember, a keze béna volt, sorvadt kezű, így olvassuk. Szombat volt, abban az időben a zsidók úgy tartották, hogy szombaton abszolút semmit nem szabad tenni, még gyógyítani sem. Éppen ezért Jézus megkérdezte ott mindenki előtt, hogy hát meggyógyíthatom-e ezt az embert. És ott voltak a rosszindulatú farizeusok, akik csak arra vártak, hogy gyógyítsd meg, utána azonnal feljelentünk téged. Gyógyítsd meg, de ezt nem mondták ki, mert ez ellenkezett a törvényeikkel. De Jézus a szívükbe látott, és haragos volt. Mert tudta, hogy itt most egy embernek a gyógyulása, bizonyos értelemben az élete a tét. Nem fizikailag, de ha abban az időben valakinek nem volt jó a keze, hát az mit tudott dolgozni? Semmit. Abban az időben szinte mindenki a mezőgazdaságban dolgozott. Ha nekem béna volt a kezem, nem tudtam megfogni a kaszát. Ennek az embernek valószínűleg koldulásból kellett élnie. Tehát bátran mondhatjuk azt, hogy Jézus az életét akarta megmenteni, és ez bizonyos emberek meg akarták akadályozni. És Jézusról azt olvassuk, hogy haragra gerjedt. Egy másik esetben, amikor Jézus a templomba ment, akkor azt látta, hogy mindenhol különféle állatokat árusítanak, minden a pénzről szól. Persze megvolt a magyarázat, hogy miért van erre szükség, de Jézus pontosan tudta, hogy itt minden a pénzről szól. És azt olvassuk, hogy elkezdett ostort fonni. Nem változott át Jézus egy dühöngő emberré. Jézus nem kapja fel a vizet. Ő gondolkodik, tudja, hogy ami ott történt, az akadályozza a gyógyulást, mert az emberek nem az Istennel találkoznak, hanem a kereskedőkkel. Font egy ostort, és kikergette onnan a kereskedőket. Tehát Jézus tud haragudni. És ha valaki a gyerekeket meg akarja akadályozni, hogy Jézushoz jussanak, annak Jézus haragjával kell szembesülnie. De azért ennél jobbat gondolunk, legalább azokról, akik most itt vannak, hiszen azért vagyunk itt, mert szeretnénk a gyermekeinket hittanórára járatni. Lépjünk is tovább a negyedik pontra. Azt olvassuk, szintén Jézus mondta, ilyeneké a mennyek országa. Ez egy nagyon erős kifejezés. Sokszor úgy olvassuk ezt a kifejezést, mintha ez valami szép dolog lenne. Hát valóban szép dolog, de itt egy nagyon erős mondata ez Jézusnak, hiszen azt állítja, hogy ezeké a gyermekeké az üdvösség. Hát miért? Azért, mert olyan kis angyalok, és mert olyan kis bűntelenek, hogy megérdemlik? Hát nem. Aranyosak, persze, nagyon aranyosak, de nem bűntelenek. A gyerekeknek nincs belépőjük a mennybe. Ellenben rendelkeznek a gyerekek valamivel, amivel sok felnőtt már nem. Ez pedig egy hatalmas nagy bizalom. És ha ez a bizalom Biblia ismerettel párosul, akkor ezek a gyermekek nagyon könnyen hitre jutnak. És ez a hit már megnyitja a menny kapuját. Néhány héttel ezelőtt, amikor felszálltam az egyik villamosra, egy számomra nagyon érdekes beszélgetésnek lehettem a fültanúja. Egy nagymama és a kisunokája között folyt ez a beszélgetés. A kisunoka egy 4-5 éves fiúcska lehetett, és hát nemének megfelelően kalózokról beszélt. Egyik kalózos történet után mondta a másikat, és látszott, hogy ő ezt roppantul élvezi. Hát a nagymamája annyira nem élvezte. Neki ez valahogy nem állt annyira közel a szívéhez. És ezek után a következő párbeszéd zajlott le közöttük. Nagymama, kalózok nincsenek a valóságban. Kisfiú, de vannak. Nagymama, várj, amíg találkozol egy igazi kalózzal, addig ne higgy bennük. Kisfiú, nem kell várni. Apa mondta. És ez annyira jól esett hallani, hogy egy kisfiú ennyire bízik az édesapjában. Ha az én édesapám mond valamit, teljesen mindegy mi az, akkor az úgy van. Nyilván ez, mint gyakorló apuka, nagyon jól esett nekem is, de tovább gondoltam az eseményeket. Milyen jó az, amikor egy kisgyermek így tud bízni az ő Istenében, az ő mennyei atyában. És ez csak akkor válik lehetségessé, ha ismeri ezt a mennyei atyát. És ha eljön hittanórára, akkor van lehetősége arra, hogy megismerje ezt a mennyei atyát. Beszéljünk egy kicsit a gyermekek megtéréséről. Sokszor beszélgettem már felnőttekkel erről a témáról, és azt tapasztaltam, hogy sokakban olyan kétkedés van. Hát meg tud egy kisgyermek egyáltalán térni? Hát érti ő egyáltalán, hogy miről szól a Biblia? Tud ő bűnt vallani? Tud ő új életet kezdeni? Nem kellene ehhez egy kicsit fejlettebbnek lennie? Néha még azt is hozzáteszik, hogy persze vannak táborok, és amit ott egy gyermek átél, az lelkesedés csupán. Az nem megtérés, az csak lelkesedés. Hát hadd válaszoljak úgy, hogy hát ebben a formában ez így nem igaz. Egy táborban valóban lelkesedik szinte minden gyermek, egy hittantáborban, egy nyüzsgő hittantáborban különösen is, még akkor is, ha nem tért meg, de ez nem jelenti azt, hogy egy gyerek ne tudna megtérni. Amikor Jézus azt mondta, hogy ilyeneké a mennyek országa, akkor az egy nagyon komoly kijelentés volt. Ezzel Jézus azt állította, hogy gyermekek is tudnak megtérni. És örömmel mondom, hogy erre most én is élő példa vagyok. Körülbelül 8 éves voltam, amikor megtértem. Egyszerűen jártam hittanórákra. Nem emlékszem nagy áttörő élményre, hogy most rám szakadtak a bűneim, és felismertem a megváltásnak a jelentőségét. De azt tapasztaltam, hogy az az Isten, akiről itt szó van, az én mennyei atyám. és én mindent meg tudok vele beszélni, az égvilágon mindent. Tudom, hogy segít engem, tudom, hogy ott van velem minden pillanatban. És ezért vagyok benne biztos, hogy én már ebben a korban hívő keresztjén voltam. Még egy dolgot hadd emeljek ki, nehogy csak az emlékezés szépítse meg a dolgokat. Egy bizonyítékot, mi bizonyítja, hogy keresztény voltam. Van egy énekeskönyvem, ennél egy kicsit nagyobb énekeskönyvem, és annak a végében van egy jegyzetek rovat. És abban szerepel, a mai napig olvashatóan, őket térítettem meg, Rusznyák Csongor és Kis János negyedik A. És hát ötödikben én már más iskolába jártam, de nemrégen megkerestem őket Facebookon, és hát látom, hogy nem keresztjének, tehát nem tértek meg valójában. De az, hogy én már ilyen missziói lelkesedéssel bírtam abban az időben, az jelzi, hogy én viszont megtértem. Lehetséges gyermekek megtérése. Erről beszélt Jézus, ilyeneké a mennyek országa. A gyermekekben nagy a bizalom, ha megmutatjuk neki azt, akiben igazán bízhatnak, akkor nagy az esélyünk rá, hogy bízni is fognak benne. Az utolsó ige, rájuk tette a kezét. Hát mit jelent ez? Megint csak gyakorló szülőként az jutott eszembe, hogy hát esetleg a szájukra tette Jézus a kezét. Ne hangoskodjatok, de hát erről már beszéltünk, hogy nincs szükség. Esetleg elfenekelte őket, hogy jobb belátásra bírja néhány dologban. Ez sem igaz. Rájuk tette a kezét, ez azt jelenti, hogy a fejükre tette a kezét, mint ahogy konfirmációkor is a lelkész a konfirmandusoknak a fejére teszi a kezét, megáldotta őket, ez ezt jelenti. Jézus megáldotta ezeket a kisgyermekeket. Sok félreértés van Jézus áldásával kapcsolatban. Némelyek azt gondolják, hogy Jézus áldása az gazdagságot jelent. Nem akarok újra mutogatni másokra, de vannak olyan kisegyházak, szekták, akik ezt hirdetik, hogy ha te hívő vagy, akkor ez azt is jelenti, hogy a fizetésed az mondjuk minimum 7 számjegyű, de jobb esetben 8 forintban. Még jobb esetben másban. Tehát Jézus áldása nem ad gazdagságot. Jézus áldása nem jelenti azt sem, hogy egy gyermek mindig egészséges lesz. Jézus áldása azt sem jelenti, hogy ez a gyermek valami zsenivé válik, hogy az IQ száma az a négyzetre emelődik. Tehát ez sem várható. Mire jó akkor Jézus áldása? Hát először is arra, hogy ez a gyermek, akit Jézus megáld, megismeri az atyát, megismeri az Istent. Megszabadul a bűneitől. Örök élet ígéretét kapja a mennyben. És amit most még szeretnék hozzátenni, mert ezekről mindig beszélünk, ami egy gyermek esetében különösen fontos, elkerülheti a rossz társaságot. Ha egy gyermek hitben jár, sokkal védettebb a rossz társasággal szemben. Annyi gyereknek a sorsát láthattam már, akik nem jártak hitben, talán még otthon sem foglalkoztak velük különösebben, és jött egy társaság, egy rossz társaság, és vitték őket. 11 pár évesek lettek, és már is különféle szexuális ügyekbe keveredtek. Cigarettáztak, drogoztak, ebben élünk, nem mondok újdonságot senkinek. Hívő gyerekekről pedig azt lehet látni, hogy sokkal védettebbek. Engem valószínűleg a családom is talán jobban szeret, de az Isten meg még náluk is sokkal jobban. Nekem nincs szükségem arra, hogy ezekben a bandákban különféle embereknek a kedvét keressem. Nekem nincs szükségem arra, hogy ilyen ökörségeket kövessek el, önpusztító dolgokat, csak azért, hogy engem emberszámba vegyenek. Tehát Jézus áldása ilyen értelemben meg tud menteni a rossz társaságoktól is, és bölcsebbé tehet. Ez is nagyon fontos. Olyan jó látni az ifiseinket, akik 18-20 évesen már, sokszor azt mondom, hogy olyan látással, olyan komolysággal rendelkeznek, mint mások esetleg 30 évesen. Akik hit nélkül élnek, azok sokszor 30 éves korukra tapasztalnak meg annyi mindent, hogy ebből egyfajta bölcsességet magukra szednek. Azok a gyerekek, akik hitben járnak, akik olvassák az Isten szavát, azok annyi mindent megtanulnak már gyermekként. Komolyabban veszik az életet, felelősségteljes döntéseket tudnak hozni. Ez tehát az a szellemi harc, amiben benne vagyunk. Hogy gyermekek valahogy elindulnak Jézus felé a hittanórákon. Sokszor akadályozzák őket. Jézus legyőzi ezeket az akadályokat. Ezek a gyermekek hitre jutnak, ezek a gyermekek áldást nyernek. A hittanoktatás, vagy akár itt a gyermekisten tisztelet, amiket a gyülekezetben tartunk, ezek nem mellékes dolgok. Ez a gyülekezet missziójának egy nagyon fontos tere. És nagyon szeretnénk kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak ezért a misszióért. Imádkozzanak azért, hogy ebben a harcban megállhassunk. Gyerekek is, oktatók is, szülők is. Szükségünk van az ima támogatásra. Nagyon jó tudni azt, hogy ha a mi imádságunk lanyhul is, Jézus akkor is közben jár értünk a mennyben, és ő imádkozik értünk szüntelenül, de azért hadd kérjük a testvéreket is, imádkozzanak értünk, imádkozzanak a gyerekért, és imádkozzanak a hitoktatásért. Mindig az lebeg előttünk, hogy azok a gyerekek, akik itt ülnek, 10-15 év múlva majd kétszerekkorák lesznek, és komoly hívő emberek, akikre szolgálatot lehet bízni, akiknek az életük rendben van, akiknek az életük stabil. Imádkozzunk azért, hogy ez az áldás, ez valóban a gyerekeké lehessen. Amen. A 434. énekünk első versét énekeljük el. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor eljöttél hozzánk a földre, akkor megnyitott szívedet előttünk, nem csak előttünk, felnőttek előtt, hanem a gyerekek előtt is. Köszönjük, hogy akárhova mentél, a gyerekek is mindig vágytak a te közeledbe, hiszen látták rajtad, látták benned azt a szeretetet, amire szükségük van. Köszönjük, hogy te szívesen fogadtad őket, tanítottad és megáldottad. Hálásak vagyunk neked, Urunk, amiért ezt a munkát ma is végzett közöttünk, hogy ha bár nem vagy itt fizikailag, de lelked által, megbízásod által mégis itt vagy. És amikor elmehetünk iskolákba, eljöhetünk a gyülekezetbe és tanítjuk a gyermekeket, akkor tulajdonképpen hozzád kerülhetnek ők közelebb. Köszönjük, amikor egy-egy szülő, gyermek szívében megfogalmazódik a gondolat, hogy ő valóban szeretne járni, ő valóban szeretne téged követni. Nagyon hálásak vagyunk azért, mert neked van erőd, Urunk, arra, hogy ez valóban megtörténjen, hogy gyerekek valóban hitre jussanak és téged kövessenek. Nagyon kérünk, Urunk, hogy kísérje a te áldásod ezt az évünket is, a kisgyermekek hitoktatásában, a felnőtt konfirmációban, az igeolvasásban is, hiszen azáltal is tanulunk, és minden egyes beszélgetésünkben is. Kérünk, Urunk, hadd ismerhessünk meg téged jobban, hadd lehessünk hűségesebb tanítványaitá. Amen. Most pedig egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.